Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máre Rádió kedves hallgatóit mai napon adventi időszakunkban. A téma illik az időszakhoz, az a kegyelmi időszakhoz, bűnbánati időszakunkhoz, és az, mint az elmúlt hetekben forrásul, továbbra is szeretném követni Fila Lajos atyának a katolikus családi hittankönyvét. Nagyon nagyszerű lenne, hogyha egyre többen ismernénk ezt a csodálatos forrást. Azóta közben alakul a maga könyv, gazdagodik, Burger Ferenc atya, Péceli plébános atya gondozza, és szeretettel ajánlom, honlapról le is tölthető. A vázlatunk innen ered, és segít bennünket, hogy a mai témánkat is letisztultan át tudjuk tekinteni, és együtt tudtunk gondolkodni, imádkozva, elmélyedni. A kérdésre választ keresve, amely tulajdonképpen arról szól, hogy kik is voltak az Úr Jézus előhírnökei. Jézus jöttére várunk, bele szeretnénk, akarunk találkozni, és ez az ő szíve vágya is, felismerjük őt, aki testet öltött értünk a mi üdvösségünkért. Mindenek elején, hogy valóban ez a kegyelmi ajándék egyre gazdagabb legyen, az ő szerető jóságán egyre jobban tudjunk örvendezni. Kezdjük a Szentlélek segítségül hívásával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennyei Király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, ki mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Amen. Kik voltak az Úr Jézus előhírnökei? Nyilván a választ szinte rögtön mondjuk, hát igen, voltak az angyalok, voltak proféták, Isten emberei, akik már szóltak róla. De hogyha picit belegondolunk, hogy figyelünk az elkövetkező percekre, felidézzük az ő alakjukat, és engedjük, hogy szóljanak hozzánk, akkor bizonyára meg fogunk döbbenni azon a gazdagságon, ami még így vázlatosan is hihetetlenül erős. És a hihetetlen szó az valóban ide illik, hiszen hihetetlen lenne ez az isteni szeretet. De ők épp ezt mondták, ezt hozták el nekünk. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, az Új Szövetség legklasszikusabb mondatainak egyike. És ebben szinte érezzük, hogy beteljesedik mindaz a jövendőlés, ami századok, évezredek folyamán nyilvánvaló lett, amely nekünk készült, az előttünk járókat erősítette. Hogyha hittanórákra visszaemlékezünk, szoktuk rajzolni egy adventi koszorút négy gyertyával, és talán a felosztások között volt olyan is, amikor azt mondtuk, az egyik gyertya jelképezze az ős ígéretet, a protoevangéliumot. Isten ígéretet tett a bűnbeesés után. Így szólt a kígyóhoz, ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé. A te ivadékod és az ő ivadéka közé, ő széttiporja fejedet, te maga sarkát veszed célba. Az első gyertya tehát ebben a várakozásban, az előhírnökök között éppen talán ez az Isten ígéret. A másodiknál szoktuk ábrázolni a proféták közül Izajást. A harmadik gyertya keresztelő János, az alámerítő János, a proféta, az asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, ahogy Jézus mondja. És a negyedik gyertya pedig egészen közel, amikor már szinte érezzük, hogy ő lesz az, aki nyújtja nekünk a kisdedet, a boldogságos Szent Szűz, Jézus édesanyja, aki az igenje után a lélek által anyjává lett teremtőjének, a megváltó édesanyja lett. Kik voltak tehát az Úr előhírnökei? Az angyalok és a proféták, ők hirdették előre az Úr Jézus eljövetelét. Fila Lajos atya, akit annyit idézek most, Kempis Tamás egyik versét szépen magyarította, és így hangzik, angyalok, arkangyalok, angyalokkal zengnek boldog kardalokkal, örködnek és virasztanak, látogatnak, tudósítnak kicsinyeket és nagyokat. Meglátogatnak, tudósítanak és hírt adnak, kicsinyeket és nagyokat. Hát döntsük el, hogy mi kik vagyunk, kicsik vagy a nagyok. Reméljük, hogy azáltal leszünk nagyjá, aki fölemel bennünket. Nekünk valóban kisebbednünk kell, ahogy Keresztelő János mondta, hogy ő nagyobb legyen. Az ő nagyságát tudjuk követni azáltal, hogy ő emel magához bennünket. Az Úr ígérete a választott népnek és az egész emberiségnek például ilyen szavakban nyilvánult meg. Malakiás próféta 3. fejezetét hadd idézzem: hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön, mondja a seregek ura. Malakiás próféta, ez a név, amelyet nagyon fontos megjegyeznünk, és hagyni, hogy gyakran szóljon hozzánk. Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy előkészíts előttem az utat. Mindennél fontosabb volt, hogy amikor a megváltó eljön, a választott nép is által az egész emberiség felismerhesse őt. Ezért Isten sok ismertető jegyet megüzent előre a hírnökök, proféták által, hogy mindenki ráismerhessen, ha megérkezik a szabadító. Azt gondolom fontos kihangsúlyozni ezt a szót, hogy ismertető jegy. Valakit be akarunk azonosítani, ugye? Gombjukunkba tűzünk egy virágot, valami jelet adunk, hogy hogyan ismerjük meg egymást. Mennyire vonatkozik ez milliószor jobban arra, akit nem szabad elmulasztanunk, és erről szól az adventünk, ez a karácsony lényege, akiben fel kell ismerjük, mint az egyszerű pásztorok, napkeleti bölcsek, mint oly sokan előttünk, a jeleket, az ismertető jeleket föl kell ismernünk benne, az üdvözítő Krisztusban. Az egyház tanítása, a dogma gyűjtemény, Tenzinger fogalmazza meg, azt mondja, az atyákkal egybehangzóan tanítjuk Jézus Krisztust úgy, amint azelőtt a próféták tanítottak róla, és azután ő maga, ami úrunk Jézus Krisztus tette önmagáról, és amint az atyák szimbóluma ránk hagyományozta, vagyis hát az atyák hitvallása tanúság tétele. A szentírási idézetek közül talán kettőt az új szövetségből kiemelhetünk. Lukács evangéliumának 20. fejezete, 9-től 15. vers, ez a Jézusi példabeszédet, amit az Úr mond nekünk, hogy egy ember szőlőt ültetett, majd bérbe adta szőlőműveseknek, hosszabb időre elment idegenbe, amikor eljött az ideje, elküldte szolgáját a szőlőművesekhez, hogy a szőlő terméséből szolgáltassák be neki a rá első részt. A szőlőművesek megverték, és üres kézzel elkergették. Erre egy másik szolgát küldött, ezt is megverték, szitták, gyalázták, majd üres kézzel elzavarták. Erre egy harmadikat is küldött, ezt is sebesre verték, és kidobták. Most a gazda így gondolkodott magában: mit tegyek? Elküldöm kedves fiamat, ő csak megbecsülik. A szőlőművesek azonban a fiú láttára így bíztatták egymást: ez az örökös, öljük meg, és a miénk lesz az öröksége. Kidobták hát a szőlőből, és megölték. Vajon mit tesz velük a szőlő ura? Jézus példabeszéde, Lukács 20, 9-től 15-ig. A gazda elküldi fiát. Isten nekünk adja az üdvözítőt. A következő újszövetségi kép legyen egy istváni beszéd részlet, Apostolok cselekedetei 7. fejezet. Ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülőek, meddig és mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendöltek. István ezt mondja, a diákonus, s most ti lettetek árulói és gyilkosai. Ti, akik az angyalok közreműködésével átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg. Idéztük tehát Lukácsot, Hilki Jézus példabeszédét írta le nekünk, írja le nekünk, a gazdáról, aki elküldi a fiát, és hallottuk István diákonost. Az ő hosszú beszédét olvashatjuk, amikor ráolvassa a kemény szívűekre, hogy megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek. De vajon mi volt Isten hírnökeinek a feladata? Az volt a feladatuk az angyaloknak és a prófétáknak, hogy hirdessék Isten üzenetét a megváltóról. Utaltunk rá, és ez talán az első kiinduló pont, hogy már ős szüleink megkapták az ígéretet Istentől, hogy el fog jönni a szabadító, a megváltó, és megszabadít minket a kígyó, a gonosz hatalmából. Ezt az ígéretet a szívükben hordozták az emberek, szájról szájra továbbadták egymásnak, de mégsem tudta senki, hogy hol, mikor és hogyan fog megérkezni a megváltó, és miről fogják őt megismerni. De egy pillanatra meg is állhatunk talán, és belegondolhatunk, ahogy János Pál pápa mondta, a bátyáinkra gondolhatunk, akik a mai napig várják a messiást. Mi pedig azt valljuk, keresztények, hogy beteljesedett a próféták jóslata, és az idők teljességében Isten nekünk adta őt. Amikor azonban közeledett a megváltó érkezésének ideje, sőt még azelőtt, körülbelül 2500 évvel, a mennyei atya több ízben angyalokat küldött szent emberekhez, hogy átadják nekik az üzenetet. Az angyal szónál pedig megállunk, Angelos küldött, az Isten küldetésében jár. És jönnek sorban a nevek. Ábrahámnak az angyal hozta tudomására, hogy az ő utódai közül fog származni a megváltó. Ezek után Jákobnak is megjelent az úrangyala, megáldotta őt és utódait, akik közül a megváltó származni fog. Ábrahám áldást, ígéretet, Jákob áldást, ígéretet kap. És látjuk a szűzanyát. Megjelenik neki Gábor angyal, Gabriel, és közli, hogy ő lesz a megváltó édesanyja. Látjuk Józsefet, a tiszta szívű férfit, a gondviselőt, aki megbízást kap, hogy legyen a születendő gyermek nevelő atya. Látjuk a pásztorokat, készülünk, hogy hamarosan velük együtt, a szív tisztaságával tudjunk örvendezni az angyali szózatnak. A pásztoroknak az angyalok meghirdették, hogy megszületett a megváltó, és hogy megtalálhatják őt a barlangistálóban, pólyába takarva, jászolba fektetve. És azt is elmondhatjuk, hogy az angyalokon kívül igen sok dolgot megjövendőltek a megváltóról a próféták is. De kik is voltak ezek a próféták? Az Ószövetség szent embereiről beszélünk, akik Isten nevében előkészítették a választott népet, Izraelt, előkészítették a megváltó eljövetelére. Azt mondjuk, hogy Isten egy egész népet választott ki a megváltó jövetelének előkészítésére. Ábrahámnak, Ábrahám utódai közül pedig Jákobnak, más néven Izraelnek, az ő leszármazottai alkották az izraelitek népét. A nép vezetői azonban nem mindig voltak Isten kedves emberei. Nem tudták Isten akarata szerint kormányozni a népet, ezért Isten maga választott ki magának egyes szent embereket, Izrael fiai közül, és saját prófétáivá tette őket. Szentírásban talán érdemes lenne egyszer ezeket a meghívás történeteket, az isteni kiválasztás mozzanatait felfedeznünk. Kit küldjek? Hinnéhi, itt vagyok, engem küldjél. Az angyal pedig izzó parazsat vesz az oltáról, megégeti az ajkát. Csodálatos mozzanatok. Isten kiválasztja az embert és prófétává teszi. Azt jelenti a próféta szó, Isten helyett beszélő. Itt megint megállhatunk egy pillanatra, vajon mi próféták vagyunk, vagy lehetünk, vagy annak kell lennünk beszélni Isten nevében, talán ő helyette, általa. Milyen fönséges, és szinte félelmetes ez a meghívás. Nem csoda, hogy belerettentek ők maguk, akik találkoztak ezzel a kiválasztottsággal. Keresztségünk óta Különleges feladatunk van, hogy hozzájuk váljunk hasonlókká, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Ennek igazán örvendhetünk. Ezek a proféták, az Isten helyett beszélők átvették a nép lelki vezetését. Sokszor előfordult, hogy a vezetőket, a királyokat is megdorgálták, ha azok eltértek az igazságtól, meg is kapták a magukét érte. Szenvedtek is ettől. Megmondod az igazat, és beverik a fejedet. Főleg a királynak mondod be, ha beszólsz nekik, ahogy manapság mondjuk. Hiába Isten nevében, a király azért néha elfelejti, hogy miért van, és hogy kitől kapta, és mire kapta a hatalmát. Ott a próféta, aki időnként szól, és aztán sokszor menekülni kényszerül, vagy kidobják. Sokszor a királyok nem is szerették a prófétákat, és akkor finoman fogalmaztunk, gyakran megölették őket. Az embereket is figyelmeztették Isten parancsára és a megváltó jövetelére. Megjövendölték néha közelgő háborúkat, csapásokat, de nagyon fontos, hogy a legfőbb jövendöléseik a megváltóról szóltak. Mikor, hol, hogyan fog érkezni, milyen lesz az ő élete. És most egy olyan részhez érkezünk, amikor neveket kell kimondanunk, és a Szentírással lapozgatjuk, akkor találkoznunk is kell velük, nem csak a nevüket ismerni. De a felosztás érdekes, két nagy csoportot különböztettünk meg, az író és a nem író prófétákat. Akik nem írók, legnagyobbja Illés és Elizeus próféta, továbbá Keresztelő János. Az író próféták közül pedig ott vannak a legnagyobbak, a négy nagy próféta. Izajás, Jeremiás, Ezekiel és Dániel. Sajtuk kívül van még 12 kis próféta is. Ámosz, Ózeás, Mikeás, Náhum, Szofóniás, Habakuk, Ageus, Zakariás, Malakiás, Abdiás, Joél és Jónás. És említsük meg, hogy voltak hamis próféták is. Az igaz prófétákon kívül ezek bár Istentől nem kaptak megbízást, mégis Isten nevében beszéltek. Ezeket arról lehetett többek között megismerni, hogy csodajelet nem tettek, a jövendöléseik nem teljesedtek be, és hízelektek a királyoknak és a népnek. Hát ez a módszer, hogy ne üssék be a fejüket. És jó sorsuk is lett. Hamis próféták voltak. Fősoroltuk a prófétákat, üssük föl a Szentírás, lapozzuk fel, és lássuk a nevüket sorba, az írókat, a kis prófétákat, nagy prófétákat, Isten nevében, Isten helyett beszélőket. De mit jövendöltek meg ezek a próféták az Úr Jézusról? És nagyon érdekes részhez közeledünk. Sok ismertető jegyet jövendöltek meg a megváltóról. Fel kell ismerni őt. Miről ismerjük fel majd őt? Izrael prófétái vezérei és a szent írók igen sokat szólottak és írtak az eljövendő messiásról. Ezek az írások vágyakozást, lelkesedést, ujjongást, az Úr ígéretére való boldog emlékezést fejeznek ki. Olyan mondatot mondunk most ki, amely egész adventünknek a legfontosabb mondata. Izajás 45. fejezet 8. vers. Harmatozzatok egek, onnan felülről, csis csepegjétek felhők az igazak. Igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje a szabadítót, és legyen egyszer, mint igazságosság. Harmatozzatok egek, roráté, céli, dé, szuper. Szoktuk mondani, ahogy a harmat csepp megjelenik, ahogy egy pillanat alatt észrevétlenül nyilvánvaló lesz, jelen lesz, ott lesz, úgy megjelenik közöttünk, csendesen, egyértelműen. Izajás szava volt ez. Ezek közül a szentírások közül azok a jövendőlések a legfontosabbak, amelyek a jövendő messiásnak valamilyen ismertető jegyét közölték. Megint ez a szó, hogy ismertető jegy, erről ismeritek föl. Hát nézzük sorba a főbb jövendőlések. Jákob megjövendőlte, hogy Júda törzséből fog származni a megváltó, és amikor eljön, akkor jön el, amikor egy törzs kezéből kiesik a fejedelmi pálca, és elveszíti a hatalmat. Izajás próféta, és egy kettősséget látunk, erről még később majd ez szó, a messiás sorsát, szenvedését, halálát jövendőlte meg, hogy is mondjuk az Ebed Jáhve, az Isten szenvedő szolgája. Izajás 53. fejezetében viszik, mint a juhot leölésre, és mint nyúzója előtt a bárány, elnémul, és nem nyitja meg száját. Isten szenvedő szolgája. A proféták tudnak a szenvedő megváltóról. Izajás azt írja, hogy Isten szolgája dicstelennek látszik, és alig van emberi ábrázata. Másutt azt írja a 50. fejezetben, hogy arcul verik, gyalázzák, leköbdösik. 53. fejezetben megölik, és gonosztevő között adnak neki sírboltot. De értünk hal meg, élete engesztelő áldozat bűneinkért, szenvedése által nyerünk mi megigazulást. A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Nagy bőjtünk nem hangulata, hanem a lényege fogalmazódik meg. Izajás próféta szava kimondja azt, amit Jézusban fölismerünk, akit látunk, és akiben nem akarunk megbotránkozni. Izajás azt is jelzi, hogy a megváltónak, a messiásnak szűz lesz az édesanyja. 7. fejezet 14. 15. vers. Akkor ott van Dániel próféta, aki szól az érkezés idejéről, úgy, mint az angyal, ahogyan közölte vele. Azt olvassuk Dánielnél 9. fejezetben, ama parancs kiadásától, hogy ismét felépüljön Jeruzsálem, a felkent fejedelemig 7 és 62 hét lesz, és viszontagságos időkben ismét felépülnek az utcák és a falak. A 62 hét múlva megölik a felkentet, s nem lesz az ő népe, amely őt megtagadja. Dániel jövendőlése. Hamarosan pedig találkozni fogunk Mikeás prófétával, 5. fejezet első 2 verse. A csodálatos, klasszikus, veretes szavak nagyon fontosak. A próféta az érkezés helyét határozza meg, de te, Betlehem Efrátá, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Ez a 2 vers, de nézzük a 3. versét is. A Mikeási jövendőlésnek fellép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Ő lesz az, aki ezt megteszi, és ő lett az, aki ezt megtette. És valóban Júda, Betlehem semmi sem kicsi mostantól, nincs kicsi hely, hiszen ő adta nekünk az üdvözítőt, ott jelent meg és megszentelte a földet. Zakariás megjövendőli a messiás ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe, Szamárháton vonul be. Malakiás a messiást közvetlenül megelőző hírnökről, keresztelő Jánosról szól, és az ő működését jelzi előre. Ismerjük a zsoltárokat, olvassuk gyakran, ahol megjövendőli, hogy a messiás kezét, lábát átverik szegekkel, és köntösére sorsot vetnek, 22. zsoltár. És az utolsó próféta legnagyobb, keresztelő Szent János pedig már rámutat Jézusra. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. János evangéliumának első fejezetében vagyunk. És föltehetjük a kérdést, hogy nincs-e ellentmondás a jövendőlések között. A jövendőlés helyes értelmezése oldja fel a látszólagos ellentmondásokat. Nagyon fontos, hogy szélsőséges is lehet szemlélni, ellentmondás is lehetne látni, de a mi esetünkben, és ezért is kérjük Isten szent lelkét, hát ez nem szabad, hogy történjék. Aki azzal a szándékkal olvassa az szentírás, az ószövetségi szentírás, hogy pontos és határozott képet kapjon a megváltóról, a messiásról, az meg fog lepődni, hogy nem tud igazán világos, egyértelmű képet alkotni róla. Nyilvánvaló a vérségi leszármazás, a születési helyre, az idejére, mert vannak az egyértelmű jövendőlések, de a messiás életének, működésének jellemzői azok igen eltérőek. Egyes szövegek az eljövendő messiás dicsőségéről, országának boldogságáról, a messiás végleges és teljes győzelméről beszélnek. Ageus próféta például azt mondja, megrendítem az összes nemzeteket, és eljön, aki után minden nemzet vágyakozik, és dicsőséggel töltöm be azt a házat, úgymond a seregek ura. Hogyha olvassuk a 71. zsoltárt, vagy Izajásnál a 60., 66. fejezeteket, akkor valami hasonlót olvasunk a messiásról. Másik oldalról pedig, éppen, amint az imént idéztük, Izajást, olyan félreértetetlen, ahogy a messiás szenvedéséről, megtépettségéről, kínhaláláról szól, és szólnak a zsoltárok is. És ez a kétféle messiás kép igen nehezen egyeztethető össze. A választott nép zöme és a hivatalos vezetők ezt nem is tudták megérteni. Mert előttük a dicsőséges messiás képe lebegett. Őt várták, és ezért nem ismerték meg, nem ismerték fel a szenvedő messiást. De nekünk semmi nehézségünk nem lehet azonban, ha egyszerűen tudomásul veszük a tényeket, és úgy értelmezzük azokat, ahogy lehet, ahogy nekünk megadatott. A szenvedő és a dicsőséges messiás képe egymást nem zárja ki. A szenvedés és a dicsőség az ember életében is összefér. Gondoljunk csak magunkra. Hol lent, hol fent. Szép napok, fájdalmas, kegyetlen napok. Fölmegyünk a színeváltozás hegyére, Isten dicsőségére, máskor pedig a mélységekig jutunk. Nos, hát arról a messiásról beszélnek a proféták, aki először szenved, meghal, majd megdicsőül, és a legvégén kinyilvánítja a dicsősége teljességét, és az ítélet napján, amikor újra teremti a dicsőségének országát. Ez mind természetszerűen hozzátartozik a messiás személyéhez. Nem adtak volna a proféták teljes képet, sőt a fölismeretetlenségig eltorzították volna a képét, ha akár a szenvedést, akár a dicsőséget nem jövendőlték volna meg. És az utolsó kérdésünk, és nagyon furcsa lesz, amikor arra utalunk, hogy Jézus maga szól saját magáról. Az utolsó kérdés, hogy felismerhető volt-e a messiás a jövendőlések alapján. Az Úr Jézus szava a jövendőlések alapján hitelt érdemelt. Világosan kijelentette, hogy ő a messiás. A jövendőlések elég szűk körre irányították a választott nép figyelmét, hogy Dávid király családjának leszármazottai jöhetnek szóba, és azok közül is csak az, akinek szűz az édesanyja. Ez mindenképpen abban az időben vált aktuális, amikor az Úr Jézus született. Kétségtelen, hogy a választott nép ezeket a körülményeket nem is tévesztette szem elől, és tisztában volt velük. De kérdés az, hogy az adott körön belül hogyan lehettek bizonyosak a messiás személyében. Ehhez a bizonyossághoz természetesen hozzátartozott magának a kérdéses messiásnak a személye is, az alkalmassága, van-e messiási öntudata, személyi, erkölcsi adottságai. És azt kell mondanunk, és ezt valljuk, hogy az Úr Jézusban mindezek a személyes követelmények nyilvánvalóan jelen voltak. Gondoljunk csak az első nyilvános bemutatkozására Názáretben. Ott mindenki ismerte őt, jól ismert, közismert volt. A zsinagógában Izajás jövendőlését olvasta fel, 61. fejezet. Az Úr lelke én rajtam van. Utána kijelentette, ma teljesedett be az írás füleitek hallatára. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem is, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Lukásnál olvassuk tovább, összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte beszédét, ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Az Úr Jézusnak ezt az állítását, hogy ő a várt messiás, teljesen és megnyugtatóan alátámasztották a következő tények. Négyet sorolok fel befejezésül. Az Úr Jézus személye benne volt abban a meghatározott körben, ahol a messiásnak fel kellett tűnnie. A másik, hogy az Úr Jézus határozottan és világosan kijelentette, hallottuk, hogy ő a messiás, és ez a zsidók meg is értették, ezért nevezték káromkodónak. A harmadik, hogy a názaretiek különösen is jól ismerték az ő szemét, és tudták pontosan, hogy ő fedhetetlen, olyan, aki nem lehet őrült és nem lehet csaló. 30 év alatt, amíg Jézus közöttük élt, megismerték őt, és megismerhették az ő születésének csodálatos körülményét, és tapasztalták az ő csodáit. Híre ment ennek, és maguk közelről látták. És a negyedik pedig, mindenképpen döntő kellett volna legyen keresztelő János tanúságtétele, hiszen ő fölismerte az Úr Jézusban a megváltót, a messiást, és ezt meghirdette a tanítványainak is. Keresztelő János szentsége, prófétai tekintélye, prófétai küldetése a választott nép előtt kétségtelen volt. A halálának körülményére gondoljunk csak, amikor ez teljesen nyilvánvaló volt. Egyébként maga az Úr Jézus oly módon nyilatkozott, hogy a jövendőlések alapján fel kellett volna őt ismerni. Csodákat nem is tett szívesen, ahogy mondjuk csak irgalomból, ahogy Lukács írja, csak ráadásképpen adta népének a csodajeleit. Szeretném megköszönni Isten szent lelkét, hogy ráhagyatkozhattunk, és ő rábízzuk, hogy ezek a jövendőlések eljussanak hozzánk a szívünkig, az értelmünkig. Köszönöm a kedves testvéreknek a figyelmüket, és imádkozzunk egymásért, hogy ezeket a jövendőléseket fölismerjük, és én most köszönöm Sie Gábornak is a segítségét, a szolgálatát a stúdióban, aki a műszaki hátteret biztosította. A lélek vezessen bennünket tovább az adventi útunkon, és nyissa meg szívünket, értelmünket, töltse be dicsőségének fényével az életünket, amikor megismerjük, felismerjük az Urat a betlehemi jászolban, kicsindetként, aki nekünk született a mi üdvösségünkért. Ezt az örömet kívánom mindannyiunknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.